Kriptovaluta befektetés, bitcoin bányászat, mesés gazdagság csupán a számítógépünk mellett ülve. Azok is gyakran találkoznak ezekkel a kifejezésekkel, akik nem feltétlenül ássák bele magukat az aktuális gazdasági trendek mélységeibe. Mennyire tekinthető az arany digitális alternatívájának a bitcoin? Felválthatja-e a hagyományos pénzeket a kriptovaluta, és remélhetünk-e anyagi biztonságot tőlük? Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője szerdán Miskolcon tartott előadást, melyben arról is beszélt, érdemes-e egy fiatalnak otthagyni az egyetemet és kriptopénzeket bányászni. Mennyire biztonságosak a kriptovaluták? Az egyik legnagyobb kritika, ami szokta érni a digitális pénzeket, hogy nincsen mögöttük valós fedezet.
Ez teljes mértékben igaz. Ugye a kriptohívők azt szokták felhozni ilyenkor, hogy igazából a modern pénzek mögött se nagyon van. Ami részben igaz, részben azért a modern pénzek mögött azért több fedezet van még így is, mint a kriptopénzek mögött. Ugye nagyon régen még a pénzek mögött aranyfedezet volt. Tehát hogyha valakinek volt akár dollárja, akár bármilyen más fizetőeszköze, akkor bevitte ezt a bankba, és kapott érte meghatározott mennyiségű aranyat. Tehát volt kemény fedezet a pénz mögött. Ugye most már ez nincsen, tehát ilyen szempontból a hagyományos pénzek is mondhatjuk azt, hogy fedezet nélküli fizetőeszközök, és a kriptopénzek is mondhatjuk azt, hogy ilyenek, azok mögött sincsen kemény fedezet. Viszont azért nagy különbség a kettő között az, hogy azért a hagyományos pénzek mögött mégiscsak ott van egy gazdaság. Ami azt jelenti, hogy ha a magyar gazdaság az jól vagy rosszabbul teljesít, akkor az meg fogja változtatni, befolyásra lesz majd a forintnak az árfolyamára is. És hát tudjuk azt, hogy bizonyos esetben a forint árfolyam az hogyan fog változni a gazdasági környezetnek a függvényében. A bitcoinnál és a kriptopénzeknél általában ott nincs egy ilyen mögöttes gazdaság. Még egyik mögött sincsen arany, vagy egyik mögött sincsen komoly fedezet. Azért az egyik mögött, a hagyományos pénzek mögött van egy gazdaság, egy reálgazdaság. A bitcoin mögött nincsen semmilyen reálgazdaság. Egy hit van gyakorlatilag mögötte. Sokan azt mondják, hogy technológia is mögötte van, de azért a modern pénzek mögött is ott vannak nagyon komoly informatikai fejlesztések, tehát azért most már az emberek nem fizikai pénzt használnak általában, hanem sokkal inkább elektronikus átutalást, bankkártyát használnak, mindegyik mögött komoly informatikai fejlesztések vannak. A lényeg az, hogy fedezet az gyakorlatilag nincsen ezek mögött, a kriptopénzek mögött, se kemény fedezet, tartalékok, sem pedig olyan fedezet, mint a gazdaság, ami garantálná azt, hogy az ő értéke az valamennyi kéne, hogy legyen.
Elképesztően nagy piaccá nőtte ki magát az elmúlt 10 évben a kriptovaluta rendszer. Vannak, akik vásárolnak felhasználóként, és vannak, akik bányásznak. Mit jelent kriptovalutát bányászni, és mi kell hozzá?
Hát alapvetően rengeteg hardware. Ugye úgy keletkezik a kriptopénz, a kriptovaluta, hogy ugye ahhoz, hogy ennek a blokkláncnak az integritása, a blokkláncnak a megbízhatóság az teljesüljön, ahhoz az kell, hogy folyamatosan legyenek olyan szereplők, akik részben az új blokkokat előállítják, ez egy időigényes folyamat, részben folyamatosan ellenőrzik azt, hogy a blokkok azok rendben vannak, és ugye akik ebben a tevékenységben részt vesznek, ők a bányászok, alapvetően ugye nekik az az örömteli esemény, amikor ők egy újabb blokkot létre tudnak hozni, emögött egy nagyon komoly matematikai probléma megoldásos feladat van. Ha valamelyik szereplő elsőként megoldja ezt a komoly matematikai feladatot, akkor ő fogja megkapni ennek a blokknak az előállításért járó jutalmat. Ez jelen pillanatban 6,25 bitcoin, egyébként konkrétan bitcoin rendszernél, ami, hogyha megszorozzuk ezt a 30 ezer dollár körüli árfolyamával a bitcoinnak, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül 200 ezer dollárt kap ez a bányász 10 perces munkáért. Ez nem tűnik rossz órabérnek, tehát a lényeg az, hogy a bányászok azok garantálják a rendszernek a megbízhatóságát, viszont, és ugye ezért jutalomként megkapják a bitcoint, ami, hogyha értékes, ugye minél értékesebb a bitcoin, annál jobban vannak ők, mondjuk így fizetve. Viszont az ez is fontos, hogy azt lássuk, hogy emiatt a komoly verseny miatt, és mivel mindenkinek megéri beszállni ebbe a versenybe. Ráadásul ugye, hogyha gyárni szeretne valaki, akkor érdemes még komolyabb informatikai beruházásokat csinálni, még több hardware bepakolni a saját rendszerébe. Nyilván ez megnöveli az áramfogyasztást is. Ugye ennek a folyamatnak a vége az, amit most látunk, hogy a bitcoin csak önmagában, a bitcoin rendszer, az több áramot fogyaszt, mint egész Svájc.
Egyetemre járók, főiskolások hagyják ott az intézményt, anyagi biztonságot remélve a kriptovalutáktól. Meg lehet ebből ma élni?
Ha a múltat nézzük, akkor nagyon, nagyon jó sztorik vannak. Ugye voltak olyan fiatalok, akiknek a nagymamája adott pár dollár zseppénzként, vettek abból kriptopénzeket, és volt a kriptopénzeknek egy olyan időszaka, amikor egy év alatt több mint meg 10-szereződött akár az árfolyamuk. Tehát volt egy, aki berakta ezt a pár dollárt kriptopénzbe, és aztán vett magának pár év múlva egy Ferrarit. Persze voltak olyan sztorik is, amikor valakinek nagyon komoly értékű megtakarításai voltak a bitcoinban, de elfelejtette azt a kódot, amivel hozzáfért a saját pénztárcájához, és ettől kezdve nem tudja használni. Tehát ez ugye ebben is különbözik a hagyományos bankrendszertől, hogy még hogyha az ember elveszti a bankkártyáját, akkor be tud menni a bankjához, ott bemutatja a személyét, és akkor vissza fogják adni neki, csinálnak egy új bankkártyát, hozzá fog férni a saját számlájához. A bitcoinnál nincs ilyen. Tehát ugye nincs egy szereplő, aki kezelné a számláinkat, tehát ha valaki elveszíti a kódját, akkor ő a saját pénztárcájához nem fog tudni hozzáférni. Ez egyik fontos tényező itt. A másik pedig az, hogy a bitcoinnal, meg a kriptopénzek általában akkor lehet pénzt keresni, hogyha az értékük az sokáig stabil. Tehát 2022-ben nem azt látjuk, hogy a bitcoinnak egy nagyon jó éve lenne, és azért azt fontos hozzátenni, hogy a bitcoin az egy, a most már több mint 10 000 kriptopénzből, és azért, hogyha ezeket a kriptopénzeket nézzük, a 10 000-ből több 1000 van, aminek effektíve nulla az értéke.
És éppen most vagyunk egyébként túl egy ilyen időszakon, amikor nem csak hogy a nagy tokenek zuhantak be, hanem vannak olyanok, amelyek teljesen csődbe mentek.
Pontosan, és ugye a legdurvább, ami egy friss történet, ez a Terra ökoszisztéma, ahol nekik volt 2 darab olyan kriptopénzük, ami top 10-es volt, tehát több mint 10 000 kriptopénzből, benne volt az első 10-ben az érték alapján, és az egyik az gyakorlatilag nullára csökkent az értéke, a másiknak meg majdnem nullára csökkent, ami azt jelenti, hogy 30 milliárd dollár tűnt el gyakorlatilag napok alatt a világban, tehát ilyen szempontból azért semmiképp sem ajánlom az embereknek azt, hogy a vagyonoknak egy jelentős részét azt kriptopénzbe tartsák.
Felválthatják valaha hagyományos pénzeket a kriptovaluták? Ugye most azt látjuk már, hogy egyre inkább terjed a piac, kriptokártyák vannak, tehát kriptobankkártyák, ezekkel lehet fizetni, illetve vannak olyan internetes felületek, ahol lehet bitcoinnal vagy ethereummal is kiegyenlíteni a számlát.
Sőt, ugye Amerikában van egy olyan állam, ahol már hivatalos pénznek elfogadják a bitcoin, tehát lehet adót fizetni.
Melyik ez az állam?
Ha jól emlékszem, Massachusetts, a másik pedig El Salvador, ugye az egy ország, ahol szintén hivatalosan bevezették a bitcoin, tehát a saját helyi pénzük mellett a bitcoin az hivatalos fizetőeszköz. Azért azt kell látni, hogy azért Salvadorban nem fogadták ezt a piaci szereplők, meg a lakosság ezt kitörő örömmel. Azért képzeljük azt el, a bitcoin az simán tud egyetlen egy nap alatt el tudja veszíteni az értékének a harmadát, vagy már volt egyébként konkrétan ilyen, hogy egy kicsivel több mint 24 óra alatt a felét elvesztette az értékének. Tehát most képzeljük el, hogy valaki eladja mondjuk a házát, és bitcoinba kapja meg az ellenértékét, és vár egy napot, és másnap már csak fel annyi a pénze.
De ez a tőzsdén nem lehetséges?
Nyilván a tőzsdén is lehetséges, csak ugye azért hagyományosan, amikor házat eladunk, akkor mondjuk forintban, vagy mondjuk aki Európában él, az mondjuk euróban kapja meg az ellenértékét, ott azért ilyen nem nagyon szokott előfordulni egyik napra a másikra, már csak fel annyit ér a vagyonunk. Tehát ugye van egy híres történet, hogy a legelső tranzakció, ami bitcoinnal fizettek, az egyébként egy magyar származású Amerikában élő programozóhoz köthető, ő Hanyesz László, aki 2 darab pizzát vett kb. 10 évvel ezelőtt, és ő ezért akkor, ami 30 valamennyi dollárt ért ez a 2 pizza, akkor fizetett érte 10 000 bitcoint. Na most 10 000 bitcoin volt olyan pillanat, amikor az többet ért, mint 500 000 000 dollár.
Lehet a kriptovaluta az aranynak egyfajta digitális alternatívája? Mit gondol erről?
Ez egy remek kérdés, és sokan azt gondolják, hogy igen.
Független a bankszektortól.
Igen, ez amit hangoztatnak ugye a bitcoin hívők valóban. Ugye a másik, amit azért fontos látni, hogy ez a több 10 000 kriptopénz, vagy több mint 10 000 kriptopénz, ami egyébként létezik még a bitcoinon kívül is, ugye ugyanannyira függetlenek a gazdaságtól. A legtöbbik esetében ugyanúgy igaz az, ami a legerősebb párhuzam az arany és a bitcoin, meg általában a kriptopénzek között, hogy korlátozott mennyiség van belőlük. Ugye a bitcoinnál soha nem lesz több a forgalomban, mint 21 millió, tehát ugye, és ezt szokták felhozni arra, hogy aranyból is végig sok van az egész földön, és ugye, ha az összeset kibányáztuk, akkor nem lesz már több arany. Ugye aranynál egyébként vannak elképzelések, hogy majd egyszer azt a rédekbe fogunk aranyat bányászni, de a bitcoinnál még ez a lehetőség sincsen meg, tehát ugye van az a 21 milliós felső korlát, ami sose lesz átépve, tehát ez egy szűkös jószág, ebből soha nem lesz túl sok, ezért az értékének elvileg növekednie kell. De azért az fontos, hogy lássuk, hogy ebből a 10 000 feletti kriptopénzből több 1000 olyan van, és ez tényleg 3-4 000 ezeknek a száma, amiknek ugyanúgy korlátozott volt a mennyisége, ugyanúgy volt egy felső korlátja annak, hogy mennyi lesz belőlük, és az árfolyam ettől függetlenül lement nullára. Tehát maga az, hogy egy dolognak a mennyisége korlátos, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az értékének annak magasnak kell lenni. Ugye én is, mikor fiatal voltam, az édesanyám az a szalvétákat gyűjtötte, én a naptárakat gyűjtöttem, ezek akkor értek valamit, ugye a bélyegeket gyűjtötték, ugye akkor ezek értek valamit, és aztán utána a divat az lecsengett, már senki nem keresi ezeket, most még kevesebb van egyébként belőlük, mint akkor volt, mert ugye most már újakat nem csinálnak ezekből általában, és egy csomó azok közül ugye elveszett, megsemmisült, és így tovább, de mégse érnek sokat. Tehát ugye az önmagában, hogy nem lesz valamiből túl sok, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez értékes kell, hogy legyen. Alapvetően igen, sokan számítottak arra, hogy mind a háborús helyzetben, mind a Covid mikor jött. Tehát ugye mind a háború, mind egy ilyen pandémia az olyan helyzet, amikor az emberek próbálják a vagyonokat egy biztos dologba menekíteni. És az arany, az hagyományosan ilyenkor mindig jól teljesít, szintén jól teljesít egyébként a Covid alatt, és szintén jól teljesít most a háború következtében. Tehát ez az összefüggés ez nem szűnt meg most a mostani világban is ugyanúgy működik, mint régen. Viszont ha megnézzük azt, hogy mi történt a bitcoinnak az árfolyamával, akármikor jött a Covid, akármikor kitört a háború, az ellenkezőjét csinálta ennek. Tehát bármennyire volt egy ilyen elképzelés, volt egy ilyen nézet, hogy ez egy jó menekülő eszköz, gyakorlatilag ez az összefüggés ez a bitcoin esetében és a kriptopénzek esetében nem működött. A bitcoin és a kriptopénzek is együtt mozgott az átlag tőkepiacokkal, a részvényekkel, jött a bizonytalanság, jöttek a félelmek, és az emberek eladták ezeket is, mint hogy eladták a részvényeiket, eladták a kriptopénzéket is, és vettek belőlük valami biztos befektetést, zuhant az árfolyama, nem is keveset a bitcoinnak is. Tehát azt látjuk, hogy bármennyire vannak olyan elképzelések, hogy egy turbulencia az jót tesz a kriptopénzeknek az árfolyamának, a gyakorlat az nem ezt támasztja alá, a turbulencia ugyanúgy rosszat tesz az ő értéküknek, mint minden bármilyen kockázatos eszköz értékének.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a kriptovaluta befektetésekről beszélgettünk Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjével.